Szabó Mária vagyok. Talán érdekes az, hogy 1956-ban születtem, pedagógus családban. Édesapám, édesanyám is pedagógus volt, sőt, minden rokonom, akit ismertem. Én magam is pedagógus lettem. Biológia, kémia szakon végeztem. Tanítottam is 25 évig középiskolában. Ami a gyerekkoromat illeti, az egy nagyon érdekes történet, mert a szüleim mind a ketten vidékiek voltak. Azt gondolom, hogy természetes volt számukra, hogy egyházi házasságot kötöttek, az akkori kornak megfelelően. Viszont édesanyámnak olyan rossz emlékei voltak a hittannal, meg a Jézust használjuk nevelő eszközül című dologgal kapcsolatban, hogy ő tudatosan ki is mondta, és aztán én ezt többször hallottam is, hogy ő nem. Tehát én nem nőttem fölvallásos környezetben, nem imádkoztunk otthon, nem jártunk templomba, semmiféle ilyen egyházi szertartáson nem vettünk részt. Néha, amikor a nagymamához mentünk, aki a Józsefvárosi templom közelében lakott, akkor mondjuk karácsonykor mindig bementünk megnézni a Betlehemet. De úgy igazából nekem a valláshoz és a hithez, hát egészen olyan kamaszkoromig, középiskolás koromig nem nagyon volt közöm, bár érdekelt. A 60-as években voltam gyerek, nálunk nem volt otthon biblia a családban, nagyon szerettem volna egy bibliát. És akkor nem volt egyszerű. Tehát nem olyan volt, hogy bemegyek és válogatok a szentírás fordítások meg a kicsi, közepes, nagy, stb. Között. Egyszerűen nem lehetett bibliát kapni. Édesanyámnak volt egy kolléganője, aki eredetileg szerzetes nővér volt, de a rendek feloszlatásakor civil pályát kellett választania, és ő szerzett nekünk, vagy nekem egy református bibliát, ami nagyon vékony papíron, nagyon apró betűvel volt írva, és egyáltalán nem vitt közelebb engem sem a szentíráshoz, sem a hithez. Ami közelebb vitt, az a kamaszkori nagy útkeresés, illetve amikor ugye az élet nagy kérdéseire próbál az ember válaszolni, hogy miért vagyunk, honnan jövünk, hova megyünk, mi az értelme az életünknek. Sokat beszélgettünk erről, és a középiskolában két legjobb barátnőm, az egyik egy nagyon mélyen hívő, sok gyerekes katolikus családból származott, a másik pedig egy ugyanilyen, bár nem sok gyerekes, de református családból. Úgyhogy igazából az, hogy imádkozás, az, hogy hit, az, hogy örök élet, az ővelük velő beszélgetésekben került elő. És nagyon érdekes volt, mert hogy ugye a három lány, amikor így vitatkozott, és elakadtunk, akkor mindig az okosabb bátyhoz fordultunk, aki Pérista gimnáziumba járt, és hát ott azért elég erős hitéleti képzést kapott. Telt múlt az idő, egyetemen volt egy csoporttársunk, aki amellett, hogy természettudományi szakos tanári egyetemi szakon tanult az ELTE-n, amellett szerzetesnek készült, és hát ugye ott teológiai képzésben részesült. Ott folytatódtak ezek a nagy viták, most már sokkal magasabb szinten, és ő azt a módszert választotta, nagyon jó pedagógus volt ő is, mert hogy amikor ő neki mondjuk dogmatika vizsgára kellett készülni, akkor nekünk dogmatika előadásokat tartott. Amikor liturgika vizsgára kellett készülni, akkor liturgia előadásokat tartott, tehát így elég sok mindenről tájékozottunk a teológia terén, és aztán végül is valószínű ő láthatta meg bennem, hogy többet akarok tudni a hitről, meg Istenről, annál, mint amikbe ezek a délutáni beszélgetések lehetőséget adtak. És akkor először könyveket ajánlott, és aztán utána összehozott egy nagyszerű emberrel, akinek ma is nagyon-nagyon végtelenül hálás vagyok, Jelenics István tanárúrral. Ő volt az első, akivel hogy igazán hitről, Istenről beszélgettem, és hát a mai napig előttem van, hogy jellegzetes fejtartásával kezembe adta Ratzingernek egy alapművét, és nagyon jellegzetes mosolyjal azt mondta, hogy sajnos az eredeti nyelvűt azt már kölcsön adta valakinek, csak a magyar fordítást tudja odaadni. Ettől kezdve aztán utána elküldött a Szentkereszt templomba Kerényi Lajos atya hittanóráira, és akkor a végén az Alsó Krisztina városi templom ifjúsági csoportjában kötöttem ki, ahol Blankenstein Miklós volt, hogy így mondjam, aki bevezetett engem a hit titkaiba. De nagyon sokat olvastam, tehát nekem nagyon fontos volt az, hogy az értelem felől közelítsem, vagy megértsem azt, hogy egyáltalán mi az, hogy Isten, mi az, hogy Szent Háromság, mi az, hogy bűn, mi az, hogy örök élet, tehát ilyen nagyon-nagyon alapvető kérdések voltak. És akkor végül is ugye ez a Krisztina város átköltözött a örökimádás templomba, mert ugye Miklós atyát oda áthelyezték, és akkor én végül is ott lettem felnőttként először első áldozó, aztán néhány év múlva bérmálkoztam.
Vissza tudsz emlékezni, mi volt az a pillanat vagy esemény, amikor biztos lettél benne, hogy Isten léte valóságos?
Hát ez nagyon érdekes. Ez a csoporttársunk, mi összejártunk, sokat tanultunk együtt. És akkor mindig valamelyik családhoz mentünk föl, elég sokan, 5-6-an, 8-an is talán, és ilyenkor az anyukák ugye mindig készültek szendvicssel, meg mindenféle kis ennivalóval nekünk, és egyszer egy szerda délután volt, és ezt a fiút, ezt minden anyuka nagyon szerette, mert ő mindig éhes volt, és mindig kért még, és soha nem kellett ő rá rátukmálni az ennivalót, és akkor húsos szendvicsek voltak, mi ettünk, és ő meg nem evett. Mindenki mondta, hogy hát egyél, és ízés, és nem. És akkor hát nagyon nem értettük, hogy mi baja van, hogy miért nem eszik. Azt mondta, hogy hamvazó szerda van. Nem tudtam, mi az, hogy hamvazó szerda. Többiek se. És akkor azt mondja, hogy hát a szigorú böjti nap. Azt sejtettük, hogy ugye böjt, akkor nem lehet húst tenni, akkor mondtuk, hogy hát van sajtos szendvics, egyél sajtos szendvicset. Nem, ő azt se eszik. És akkor így elmagyarázta, hogy mi az, hogy szigorú böjti nap. És tulajdonképpen nekem ez a történet volt az, ami azt mondtam, hogyha ez az ember, aki annyira szereti a hasát, és mindig mindenből kér, ennyire meg tudja magát tartóztatni, és ennyire le tud mondani arról, amit ő annyira szeret, akkor ott valami nagyon nagy dolognak kell lenni a háttérben. Ez volt az igazi lökés nekem. Aztán nyilván, amikor ő azt mondta, hogy Jelenics tanár úr, vagy ő azt mondta, hogy Alsó Krisztina város, akkor én hittem neki, hogy ez nekem jó lesz, mert hogy láttam rajta, hogy ő, aki egyébként egy nagyon közösségi ember volt, egy társasági civilbe járt, tehát eleve mondjuk abban az időben nem is nagyon hordtak a papnövendégek se papi civilt. Most bocsánat, hogy ezt mondom, de teljesen normális embernek látszott, és az is volt. És hogy mégis akkor én valahogy megéreztem azt, hogy van ott valami az ő életében, ami egy nagyon szilárd és egy nagyon biztos alap kell, hogy legyen, és hogy ez engem érdekel. Nem biztos, hogy én akkor már tudtam, hogy mi az, hogy Isten, de hogy ez valami olyan dolog lehet, amit érdemes legalább megismerni. Aztán így az egyetemista nagy felbuzdulások, meg hittantáborok, meg kis csoport, tehát úgy volt egy ilyen nagyon aktív időszaka pár év az életemben, és hogy mindenki ugye elhelyezkedett, családot alapított, úgy szétestek ezek a csoportok, és valahogy nekem is ez a nagy lelkesedés lelohadt. Ilyen tipikus vasárnapi keresztény lett belőlem. Én nem mentem férjhez, nem lett családom, de azt gondolom, hogy alapvetően nagyon gazdag és tartalmas életem volt. Szerettem a munkámat, szerettem a gyerekeket, szerettem tanítani, nagyon sok barátom volt, nagyon sok programunk volt, közösen télen-nyáron, hétköznap, ünnepnap mindig. Nem szenvedtem, hogy nekem nincsenek gyerekeim. Azt láttam, hogy a volt évfolyam társaim közül, akiknek már ugye családjuk lett, azok más útra tértek, tehát azok a kapcsolatok meggyengültek. De hogy maradt ez a vasárnapi kereszténység, nagyon nehéz volt, hogy volt azért ott nekem az életemben olyan dolog, amit nehezen tudtam meggyónni, ezért nagyon ritkán gyóntam. De ez a nagyon ritkán, ez azt jelenti, hogy több évig nem, vagy akár évtizedik is. És amikor nekiveselkedtem, akkor is viszonylag hamar újra elbuktam. Nem azt mondom, hogy egy-két héten belül, de néhány hónapon belül igen. És ez azért volt nagyon érdekes, mert hogy megtapasztaltam azt, hogy a szentáldozás az egy hatalmas élmény. Nem is tudom mihez hasonlítani, és ezért, amikor olyan állapotban voltam, hogy nem volt erőm elmenni gyónni, vagy reménytelennek láttam azt, hogy én megváltozzak, akkor nekem az, hogy ott vagyok minden vasárnap a szentmisén, és hogy én nem áldozhatok, az nekem egy végtelen nagy fájdalom volt, de mégsem elég nagy ahhoz, hogy változtassak az életemen. Egy ideig én titokba jártam templomba, tehát egyetemista koromban otthon nem tudták, hogy én templomba járok, aztán valahogy ez kiderült, és akkor utána édesanyám elvesztette a második férjét, mert ők korábban már elváltak, Tehát nagyjából 2000-től kezdve, tehát ő ugye 18-ban halt meg, tehát majdnem 20 évig ő is egyedül élt, és együtt jártunk misére. És egyikünk se áldozott. Tehát nem gyontunk, nem áldoztunk, nem imádkoztunk otthon együtt, és soha nem beszéltünk ezekről a dolgokról. Ez nagyon érdekes volt. És aztán eljött az a pillanat, amikor az anyu meghalt. Nagyon szép halála volt. Tehát, hogyha lehet halál szép, akkor én mindenkinek ezt kívánom, mert ott állt mindenki az ágya körül. És azt kell, hogy mondjam, hogy szinte jó hangulatú volt az egész ott lét. A szörnyű az volt, amikor szembesültünk vele, hogy elment, akkor nem tudtunk mit kezdeni magunkkal. És akkor én ránéztem a gyerekekre, akik közül az egyik az én keresztfiam, éreztem, hogy imádkozni kellene. És akkor kérdeztem, hogy ti tudtuk imádkozni, és akkor így a keresztfiammal ketten nagy nehezen egy mi atyánkat összebírtunk hozni. És hát miután ugye én is egyedül éltem, az anyukám is egyedül élt, ő azt mondta, hogy mi ugyan külön lakásban élünk, de egy háztartásban, mert naponta 3-szor 1 órát beszéltünk telefonon, és akkor még általában 2 órát személyesen is együtt töltöttünk, meg együtt étkeztünk, meg együtt mentünk bevásárolni. És hát ezért, amikor az anyu elment, az óriási nagy űrt hagyott az életemben, egy óriási nagy űrt. Na, és itt volt a következő löket a Jóisten részéről, mert ugye az nagyon jó volt, hogy szentségekkel megerősítve tudott elmenni. Ez nekem nagyon fontos volt, és ő ebben partner volt. Tehát én az ő lelki üdvössége miatt egy percig nem aggódtam, magam miatt aggódtam, hogy mi lesz most velem, hogy itt egyedül maradtam. Az anyukám elment, szóval nagyon-nagyon egyedül éreztem magam. Az egyértelmű volt, hogy a temetés után gyászmise. Nekem az iszonyatosan fontos volt, hogy én az anyu gyászmiséjén tudjak áldozni. Úgy éreztem, hogy a szent áldozásban nem csak az Úr Jézussal találkozom, hanem az édesanyámmal is. De hát ehhez gyónni kellett. És az pokolian nehéz volt. Nagyon rövid idő volt. Nem akartam olyan helyen gyónni, ahol közben megy a mise. Végül is találomra mentem egy atyához. Nagyon nehéz volt, de felszabadító. Az édesanyám gyászmiséjén tudtam áldozni, és azóta nekem az áldozás nagyon fontos, mert hogy nem csak hogy az anyuval, hanem egyáltalán az együttlét. A Szent Háromsággal, meg a halottaimmal, akik közül egyre többen vannak azóta, a vasárnapi templomba járás az úgy változott meg, hogy korábban ugye abba a templomba mentünk, ami az anyu lakásához volt közelebb, és hát átmentem mostantól kezdve az én lakásomhoz közelebb levő templomba. Ez sem úgy kezdődött, hogy átmentem a templomba, hanem úgy kezdődött, hogy minden reggel, amikor mentem munkába, el kellett mennem a templom előtt. És nem tudom, amikor az ember ilyen témákhoz ér, egyszerűen elfogynak a szavak. Olyan bután hangzik, de hogy mégis így éltem meg, hogy nem is volt nyitva a templom ajtó, de hogy valami, hogy nekem oda be kell menni, vagy nem is, hogy be kell menni, tehát, hogy ott van valami vonzás, hogy ott van valami, ahol nekem helyem van. Amikor először elmentem ebbe a számomra, akkor még ugye többé-kevésbé idegen templomba, először hátul ültem le. És aztán minden héten 2-3 paddal előbbre mentem, és aztán úgy nagyjából ugye a harmadik pacsol, vagy a harmadik sor magasságában állapodtam meg. Mindig a kisherceg jut eszembe, hogy amikor megszelidíti a kisherceg a rókát, akkor ugye először csak messziről nézik egymást, és folyamatosan mennek egyre közelebb. Hát én így voltam az Úr Jézussal is, hogy akkor már nagyon vágytam arra, hogy minél közelebb legyek, és akkor jött egy idős néni, akit én nem ismertem, és ő megszólított engem. Kiderült róla, hogy 1 évben született az édesanyámmal, úgyhogy rögtön ilyen pótmamaként tekintettem ő rá. Először csak azt mondta, hogy kellene a plébániára valaki, aki ért a számítógéphez. És akkor elmentem a plébániára irodai alkalmazottnak önkéntesként. Aztán mondta, hogy minden csütörtökön van olyan rózsafüzér, ami oltári szentség is kint van, és keresnek előimádkozót. És hogy olyan szépen olvasol, meg jó hangod van, meg minden, hogy nem volna kedved. Hát nem tudtam, hogy volna-e kedvem, azt se tudtam, mi az, hogy rózsafűzér, illetve azt tudtam, hogy én a rózsafűzért nem szeretem, hogy az egy unalmas öregasszonyoknak való, mi közöm nekem a rózsafűzérhez, de a mikrofont meg szerettem. És akkor azt mondta, hogy nagyon gondold meg, mert hogyha oda egyszer elmész, akkor nem lehet őket otthagyni, akkor számítanak rád. Nekem ez volt attól kezdve a kulcsmondat, mert én úgy éltem meg a veszteségeimet, a munkahelyemen is, meg az anyu halálával is, hogy már nincs rám szükség. Már nem vagyok hasznos. És amikor kellett az irodába valaki, akkor mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy mit kell csinálni, ha valahol szükség van rám, akkor én oda megyek. Hogyha rózsafűzért kell imádkozni, de szükség van rám, akkor én oda megyek. Én akkor a rózsafűzér rajongó lettem, körülbelül 2 alkalom után, mert nálunk úgy van, ez egy viszonylag nagy templom, és a szentélyben vannak az előimádkozók, és ugye ki van téve a régi oltára, tehát nem a szembemiséző oltára, hanem az eredeti oltára az oltári szentség, és előtte van egy térdeplő. És aki előimádkozik, az oda térdel, és úgy mondja azt a tizedet, amit ugye ő előimádkozik. Hát nekem először is az volt az érzésem, hogy az Úristen karjaiban vagyok. Az oltári szentség közelében lenni, az valamilyen egészen elmondhatatlanul szép élmény volt, és ahogy volt ennek az egész rózsafűzér imádságnak a dinamikája, ugye, hogy felváltva tudtam, hogy kevesen vannak a templomban, és hogy van ott 5 vagy 6 ember a szentélyben. De mégis olyan volt, mintha egy egész tömeg mondaná, mintha így labdáznánk egymással az ima szövegeket. Annyira élveztem, alig vártam, hogy megint csütörtök legyen, és mehessek. Ha nem volt valamiért ott a diakonus atya, aki ki tudta tenni az oltári szentséget, először nagyon hiányzott, de aztán rájöttem, hogy a tabernákulumban az ajtó mögött ugyanúgy ott van. Úgyhogy az nekem megint csak egy ilyen óriási élmény volt, és a következő ilyen lépés volt, hogy jött az eukarisztikus kongresszus. És készülve volt a hittudományi karon, talán 3 fél éven keresztül is olyan előadássorozat, amit alapvetően a hallgatóknak hirdettek meg ilyen szabadon választható tárgyként, de civilek is mehettek. Hát én azt végigjártam, és hát akkor nagyon sokat megtanultam az eukarisztiáról, és valahogy akkor kezdtem el azon gondolkozni, hogy szentségimádás. Azt se tudtam persze, hogy mi az, hogy szentségimádás. Olvastam meg én egy csomó mindent róla. Azt mondták nekem ott a templomban a társaim, hogy nálunk nem igazi a szentségimádás, mert az igazi szentségimádás, amikor csöndben vagyunk, tehát nincs az, hogy közben imádkozunk hangosan. Mondom, jó, hát akkor elmegyek a belvárosi templomba, ott ugye van 24 órás csendes szentségimádás. Ott volt olyan, amikor fönt is van egy kápolna, meg lent is az alaksorba, egész más volt a kettőnek a hangulata. Volt olyan, hogy elaludtam. Amikor én rájöttem, hogy elaludtam, akkor valahogy egy olyan érzésem volt, hogy az Úr Jézus karjaiban aludtam, és hogy az nagyon jó. Máskor is szerették ott aludni. Most már nálunk is van havonta egyszer ilyen csendes szentségimádásra, egy kis kápolnában. Ott is van egy térdeplő, és pici az egész tér. Tehát ha a térdeplő az oltárral lévő oltári szentségtől körülbelül 1,5 méterre van. És akkor hát ugye ültünk ott a székeken, és ott mögöttem a diakónus atya, és mondom neki, hogy oda szeretnék menni, hogy oda térdeljek az oltári szentség elé, hogy szabad. És azt mondta, hogy szabad. És akkor megint az volt, hogy nyilván ennek a fizikai közelségnek nincs nagy jelentősége, de nekem mégis olyan volt nekem, hogy most csak mi ketten vagyunk, az Úr Jézus meg én, és hogy ez minden szerelemnél, és minden párkapcsolatnál, és minden emberi köteléknél erősebb, és hogy semmi nincs, ami ezt megzavarja, és úgy látom, hogy gond is ez nekem néha, hogy én sokkal inkább szeretem az Úr Jézust, mint imádom. Az imádás az nekem egy ilyen távolságtartó, de a szeretetben meg pont azzal benne, hogy ő lehajol hozzám. Sokszor a szentmisén is úgy érzem, néha csak nekem szól, néha tényleg úgy érzem, hogy nincs ott senki rajtunk kívül, csak a Szent Misét bemutató pap, de őnek is inkább a kezében levő eukarisztia, meg én. És az összes többi az mintha nem is létezne. Persze a vasárnapi templomban járóból minden nap vágyom rá, hogy ott legyek, hogy minden nap találkozzam az Úr Jézussal.
A kiengesztelő rész szentségében is sikerült megtapasztalni az Úr magához emelő szeretetét?
De rendszeresen gyónok. Találtam egy nagyon jó lelki vezetőt, és az elején rendszeresen gyomorgörcsöm volt, de mindig úgy megyek gyónni, mint a fogorvoshoz, mert zsebkendő mindig ott van a kézben, morzsolgatom, ha nem is kell, könnyeimet törölgessem vele. Tele vagyok, hogy mit fogok elmondani, nem fogok-e valamit kihagyni, jól fogom-e mondani, mit fog szólni hozzá. De ami utána van, a végén azt mondjuk, hogy mert örökké szeret minket. Olyan boldogság jár át, ezért az egy mondatért érdemes gyónni. Szóval része az életemnek.
Saját tapasztalatod alapján mivel biztatnád a felnőtt megtérőket, hogy megmaradjanak a hit útján?
Amikor én így oda jutottam, hogy elkezdtem úgy szolgálni, mert nekem ez nagyon fontos volt, ez, hogy szükség van rám, és aztán nagyon sok mindent csinálok. Elvégeztem a szapienciát, önkéntes beteglátogatói tanfolyamot jártam egy évig kórházba betegekhez a COVID előtt. Bibliakört szervezek a plébániám. Egy évig minden hónapban mentünk valamilyen Mária kegyhelyre. Most van 3-4-5 ilyen idős emberem, akikkel minden héten legalább egyszer, ha más nem, akkor telefonon beszélek, vagy meglátogatom őket. Nekem ez a tevékenység borzasztóan fontos. De ami az elején nekem nagyon nehéz volt, az a magány. Tehát, hogy én ugyan rátaláltam az Úr Jézusra, de hogy mindig egyedül voltam a templomban. Ez a néni, ha nincs, akkor lehet, hogy nem gyökerezem meg ennyire a hitben. Volt még neki egy barátnője, akikkel rendszeresen beszélgettünk. Tehát gyakorlatilag a mise után összejöttünk, és átbeszéltük, hogy kinek mit adott, ki mire emlékszik. És én nagyon kerestem ott a plébánián valami olyan csoportot vagy közösséget, akikkel így rendszeresen együtt lehetne csinálni a dolgokat. Azt gondolom, hogy ha valaki meg akar maradni a hitben, akkor fontos az, hogy legyen valami közösség, akihez kapcsolódik, akivel együtt csinálja. Én például imádkozni is nagyon szeretek együtt. Például én egyedül is, amikor imádkozom, akkor az Olozsmát imádkozom, és amikor ezt elkezdtem imádkozni, akkor nekem az egy nagyon fontos dolog volt, hogy tudtam, hogy azok az atyák, akikkel ugye együtt dolgoztam a plébánián, azok lehet, hogy nem pont most, de ugyanezt mondják. Együtt csinálni valamit, ez nagyon fontos volt, még akkor is, hogyha fizikailag nem vagyunk egy térben.
Kedves hallgatók, Szabó Mária tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Mária Rádió.
Hírpercek.
Kőszeg adott otthont a szombathelyi egyházmegye családi lelki napjának.